2017. január 15-én, vasárnap este, Placid atya hazament a mennyei atyához. Azt gondoltam, egy kis megemlékezést készítek a mai napra. A zene, amit hallunk, Kodály Zoltán Sík Sándor Tedeum című versére írt kórusműve. Placid atya szerette ezt a verset, egyik ünnepén ezzel adott hálát. 2013-ban a II. Vatikáni Zsinat 50. évfordulója alkalmából műsorsorozatot készítettünk idős atyákkal, akik visszaemlékeztek erre az időszakra. Placid atya a következőket mondta.
Azt a feladatot kaptam, hogy szóljak a II. Vatikáni Zsinattal kapcsolatos személyes élményeimről. Bevezetésül egy pár szót magamról. 97 éves vagyok, 80 éve Pannonhalmi bencés tanár, 1939-ben szenteltek pappá, tábori lelkészként kezdtem a Komárom és Érsekújvári hadikórházba. Utána tanárkodtam Sopronban, a Bencés gimnáziumban. A háború után főapátom Budapestre helyezett, az első osztálynak a főnöke lettem, de nem tudtam befejezni. Az iskola évet mellé tartóztattak. Andrássy út 60, Markó utcai fogház. Aztán átfaszoltak a szovjetekhez, a megszálló szovjet hadsereg budapesti hadbírósága megajándékozott 10 év kényszermunkával, a szovjet gulág raptelepeken. A jó Isten 1955. november végén hozott haza. Pannonhalmán nem kaptam lakhatási engedélyt, itt Budapesten édesanyámnál voltam, csak fizikai munkára vállalkozhattam. Előbb 2 évig fűrészgépes voltam, majd egy balesetem után az egészségügyhöz kerültem cselédségbe. Mosodás lettem, 36 évvel ezelőtt nyugdíjba mentem, mint mosodavezető a Korányi Kórházba. Azóta legutóbb már nyíltan és kisegítő lelkészként dolgozom a budai Ciszterci Szent Imre templomban. Amikor megtudtam, hogy 23. János pápa étemű zsinatot hirdetett, azzal készültem, hogy a fizetésemből megrendeltem mind a két magyar katolikus hetilapot, a Magyar Kurírt és a Bécsi Egyházmegye hetilapját, a Wiener Zeitungot. Nővérkém, aki szakrikörös apásza volt Bécsben, gondoskodott róla, hogy a zsinattal kapcsolatos minden sajtóterméket, ami Ausztriában és Németországban megjelent, eljutasson hozzám. Már azt szinte lázba hozott, hogy milyen óriási előkészületeket tettek Rómában. A világ összes püspökét, a katolikus egyetemek teológusai bevonták az előkészületbe. 73 tervezetet készített a zsinat számára. Akkor még a vatikáni hivatalok szakértői szerepeltek benne a nagy többségben, de a német sajtó már nagyon emlegette, hogy a vatikáni zsinaton bizonyára nagy vitákra lehet számítani a merev konzervatívok és a merész újítók között. Teljesen megdöbbentő aztán az összhívottak összetétele. Azt tudtam, hogy az előző egyetemes zsinaton közel 500 zsinati tag volt, csak európai. Itt most 2600-an jöttek össze, amiből 1050 volt európai, a többi az 5 kontinensről, ha jól emlékszem, 134 néger is volt közöttük. Tehát valóságos világ egyház jött össze. Meg kell még említeni, hogy rendkívül nyitott volt a sinat. Minden napján volt sajtóértekezlet, ahol néha még 3000 újságíró is részt vett. Amikor az első ülésszakot 1963 őszén összehívták, valóságos világszenzációt jelentett, és nekem sikerült végig kísérnem az eseményeket. Reggelenként a szobámban megmiséztem, aztán siettem a munkahelyemre, délután 5 órtájba érkeztem haza, estélig a napi sajtóval foglalkoztam, legfeljebb a Vatikáni Rádió magyar adását és a televízió híreit néztem. Így alaposan tájékozott voltam, és ez nagyon segített, hogy amikor valahová hívtak adventi vagy nagyböti trídumokra, akkor én mindig a zsinatról beszéltem. Tudjuk, hogy a zsinat 16 dokumentumot hirdetett meg ünnepélyesen, engedjék meg, hogy ebből csak már romról szóljak, amik nagyon sokat jelentettek egyéni életemben és papi munkámban. Mindjárt az első ülésszakon a legjelentősebb dolog az volt, hogy a vatikáni hivatalok által megszövegezett 73 tervezetet 16 témára csökkentették, és az egyes tárgyaló bizottságok tagjait jóformán teljesen kicserélték. Egyes nagyon merev hagyományőrzők helyébe sokkal rugalmasabb és a változó világhoz jobban illő, igazi megújuló püspökök kerültek, és ezzel kapcsolatban az általam ismert sajtó, különösen a német sajtó, bizony néha még hajmeresztő indítványokat is tett. De nekem már itt az egész zsinat végéig az volt a meggyőződésem, hogy a zsinatot egyenesen a Szentlélek Úristen vezeti. Egyik ülésszakra kiengedett panolami főapát, a legányi Norbert, ez úgy fejezte ki, hogy ott a Szentpéter bazilikában határozottan érezhető volt a Szentlélek tevékeny részvétele. Ez tette lehetővé, hogy a legkényesebb kérdésekben is egységre jutottak. Az első hirdetett dokumentum a liturgikus konstitúció volt, mert ez volt legjobban előkészítve, de a viták nagyon élesek voltak. Nem csoda, hiszen nagy változást eredményezett. Engem szinte elbűvölt, hogy világossá lett, hogy az égi liturgia folytatódik itt a Földön, aminek lényege a húsvéti misztérium, a megváltó Jézus kereszt halálának és föltámadásának megjelenése. Valóban Krisztus végzi a liturgiát a felszentelt pap szertartás szerint, a hívek viszont tudatosan és tevékenyen kapcsolódnak bele. Ezért például ez a dokumentum feloldja a Szent Misét 400 éves latin merevségéből, és hogy a hívek valóban tudatosan és tevékenyen csatlakoznak a legszentebb áldozatba, egy szembefordítja az oltárt, vagyis semmi sem titkol. 2. Hangosan mondatja még az átváltozás szavait is. 3. Megengedi a honi nyelv használatát. 4. Helyet ad a helyi szokásoknak is. 5. Lényegesen megnöveli a szentírási részek használatát. Hogy a hívő az ige liturgia asztaláról épp úgy táplálkozik, mint az áldozati liturgiában, a szent áldozásban magával az Isten szentestében. Ilyen apróságok is érdekeltek engem, lehetőségek szerint hagyjuk el az ismétléseket, és könnyen érthető jeleket használjunk a szentségeknél, és ne zavarjuk össze a szentségimádást, még a Szent Mise áldozatot. Hadd szabadjon megemlíteni, hogy ennek nagyon örültem, mert Pannonhalmán a szentségkitétel és nagymisénél az asszisztenciának 43-szor kellett térdet hajtania. Az is jellemző a második vatikáni zsinatra, hogy ezt az első dokumentumot 2147 igen és 4 nem szavazattal fogadták el. A másik nagy jelentőségű dokumentum az egyházról szóló dogmatikai konstitúció. Egészen világos fogalmazás volt, hogy az egyház egyrészt azonos Krisztussal, mint az égi Krisztus titokzatos teste, másrészt a történelemben vándorló Isten népe. Tehát se olyan sem a megkeresztelt hívek társasága a pápa vezetésével, ahogyan addig tanultuk. A mennyei atya irgalmas szeretete küldte a földre fiát Jézus Krisztus személyében, hogy megoldja az emberiség tragédiáját. A mennyben ment Krisztus viszont küldi szent lelkét, hogy a világ végéig realizálja az egyházban a megkeresztelt híveknek ezt az örök boldogságát. Nekem nagyon tetszett, hogy világossá vált a keresztség szentségével minden ember az Isten népének egyformán tagja lett. Ezen belül viszont egyesek Isten népének a szolgálatát kapták feladatul a felszentelésükkel. De ugyanakkor nem csak a papok, nem csak a szerzetesek, nem csak a reveték, hanem minden ember meghívott az élet szentségre. Azóta aztán minden lelki gyakorlaton, vagy közös tridómon, minden templomban, ahova meghívtak, arról prédikáltam, hogy rengeteg különféle életszentség van, de igenis Krisztus hívőknek ez a feladata a földi életbe. A szinte érthetetlenül, végtelenül irgalmas Isten Krisztus életáldozatával oldotta meg az emberiség tragédiáját. De ezt realizálja minden egyes keresztény hívőben a világ végéig az egyház lelke, a Szent Lélek Isten. Ezt ilyen világosan még a teológusok se hirdették eddig. Csak most a második vatikáni zsinat. Hadd idézzem szó szerint ezt a szöveget. Az Úr Jézus minden egyes tanítványát meghívta az élet szentségre. Mindegyiküknek elküldte Szent Lelkét, Krisztus követőit, nem cselekedeteik alapján hívta meg és tette, megigazultá, hanem az elhatározása alapján isteni kegyelem szerint. A hit keresztségébe igazán Isten gyermekei és az Isten élet részesei lettek, és valóban szenté váltak. Ezt a megszentelődést ajándékba kapták, de életükben ezt természetesen, tudatosan, tökéletesíteniük kell. Ebből viszont valami egészen fontos következik. Az, hogy a legkisebb földi cselekedetnek igenis örök értéke van. Az életszentség tehát nem von el az élettől, hanem éppen megemeli a földi életünk rangját, hiszen minden pillanatban az örök életet szolgáljuk. Ugyanezt a gondolatot hangsúlyozta a Gaudium et Spes kezdetű lelkipásztori konstitúció. Az egyház a mai világban. Nem csoda, hogy több ezer módosítás és írásos javaslat alapján jött létre, hiszen ezzel kapcsolatban számtalan félreértés és helytelen véleményt kellett helyrehoznia. Kétségtelen, hogy a mai világ nem a mi világunk, de bennek élünk. A mi létünk tehát kettősség, már igen, és még nem. Már igen, egyszerű történelmi eseménnyel Krisztus megváltotta, életáldozatával és föltámadásával megváltottak vagyunk, de még nem. Nem, még nem testesült be rajtunk a megváltás, ami csak az örökké valóságban lehetséges. Ezt a kettőséget kell megélnünk a mai világban. Mindenképpen tudnunk kell szétválasztani a világ dolgait a Krisztus élet dolgaitól. A közösségi életben is óriási felelősséggel kell tudatosítanunk, hogy senkinek sincs joga felelőtlennek lenni. A rendelkezés világosan beszél arról, hogy mit nyújthat a hit az egyházban a világnak, és mit kaphat a világtól az egyháza maga belső munkájában. Ezekre is ad választ ez a zsidati dokumentum. A békével kapcsolatos egészen világosan szól a háborús fegyverkezési hajtáról, a népirtásról, és ezeket itthon éppen akkor összekuszáltan használtunk, ha még arról is beszéltünk állatlanul, hogy a békeharc fából vaskarika. Be kell vallanom, hogy éppen a II. Vatikáni zsinat ideje alatt 1963-65 között igen nehéz volt világosan látni itt a mi hazánkban. Magyarázat a dokumentumokhoz azzal kapcsolatos elvékelések csak 1975-ben jelentek meg először. Ezért volt nekem nagy szerencsém, hogy sokkal jobb külföldi sajtó értesüléseim éppen ezt tették lehetőséget, hogy valamivel többet tudhattam a zsinat eseményeiről. Ezeket felhasználtam már akkor is, amikor még fizikai munkás voltam, de később még inkább boldog voltam mindig, hogy akár milyen bonyolult, nehéz volt az életem, az egyház ilyen csodálatos megújulását megélhettem. Befejezésről szabadjon még megemlítenem, hogy ha jó Isten még egy picit éltet, a jövő év május 4-én lesz a Platina misém, 75 éves papi szolgálat hálaadása. Az ilyesmi ritkán történik. Erre nagy szeretettel meghívom a Mária Rádió minden kedves hallgatóját.
Minden ősszel van egy gulágos szentmise, amikor összejönnek azok, akik túlélték ezt a poklot. Az utolsó, amint Placid atya részt tudott venni, 2016. november 26-án volt. Belehallgatunk ebbe is.
Nagyon őszintén, nagyon imádságosan szeretném bevallani mindenkit előtt, hogy ebben összekuszálni ahol a valóság olyan szörnyűségesen tud uralkodni ebben az összekozzált világban. Én hogyan hiszek az Istenben? Mindenek előtt hiszem azt a mindenható, csodálatos erőt, hatalmat, ami kibontakozhatta ezt a világ mindenséget. És amikor ez elérte csúcs teljesítményét, amiben már az anyagi világ és a szellemi világ az egyik volt, az a legközelebb a teremtő Istenhez, abban bele lehetne a lelki, és így megszületett az első ember, és ezt megszerette a teremtő Isten. Magához emelte, érdekszerket produkált neki, nem ismerte a fájdalmat, nem ismerte a gyötrelmeket, nem ismerte a betegséget, a kínzó halált. Boldog volt, érdekszerket teremtett neki az Isten. Persze az ember értelmének és szabad akaratának vállalnia kellett Istennek ezt a csodálatos gondolatát. Pont ezt nem tette. Őstüleim szembe kerültek az Istennel, a teremtő hatalommal, elvezítették a boldogságokat, megismerték a szenvedést, a betegséget, a kínos halált, beleestek egy olyan gödörbe, amiből saját erőjükkel kiemelkedni nem tudtak. De tudta ezt a teremtő Isten, és egy csodálatos gondolattal ő maga oldotta meg az emberiség tragédiáját. Az igényét küldte el a földre, aki vett ember egyszületet, az emberiség történelmében, Jézus személyével növekedett, dolgozott, tanított, csodákat művelt, és amikor érezte, hogy ezzel nem tudja megváltani az embert, az életét adta. Keresztre feszítették, meghalt, de föltött. Visszatért mennyei atya dicsőségébe, ő most az, aki virágban. Így hiszek én a teremtő Istenbe, és hiszek a megváltó Jézusba, aki az Isten atyának mondta. Ami teremtő Istenünk atya, édes mennyei atya, az a mi édes mennyei atyán gondunkat viseli, ez a mi Istenünk. Ő adta nekünk a megváltó Jézus, akit a evangéliumban ismerünk meg, az evangéliumban leírták, és mi most ismerjük az ő tanítását, az ő tanításánkra életünk. Ez olyan természetes, és én is kiparkodom ezt őszintén csinálni. És mielőtt visszatér a mennyei atyához, az apostolokra gazdott, hogy maradjatok itt Jeruzsálemben, várjátok meg a Szentlélek kiáradását, az igazság lelke, az élet lelke, a vigasztalás lelke, az Isten lelke, igen. Az első pünköstől elárasztotta az apostolokat. Keresztelő járvasat is mondta, hogy mindannyian vízzel és Szentlélekkel kell emberkedni. Ő realizálja, ő valósítja meg bennünk az isteni gondolatot. Ez a Szentlélek, ez a csodálatos bennünk, na vigyázzunk el, súlyos, szándékos bűnnel, mi ki tudjuk taszítani a lelkünkből a Szent Lelket, de ezt a Isten mentsen bennünket. Nos, testvéreim, én így hiszek az Istenbe, a teremtő mennyei atyába, a megváltó Jézus Krisztusban és az ő lelkébe, aki megvalósítja bennem irányít a jelent és feladatját, belül irányít, hogy olyan éjjel a Szent Lelket hiszem, hogyha mindannyian testvéreim, iparkodom így hinni ebben az összekuszált világban, ha én is az életem utolsó életnek vételéig ebben hiszek, akkor sziklaszilárdképpen garantálom, hogy odafönt találkozom. És ezzel búcsúzom, drága testvérek, a viszontlátásra, az örök boldogságra.
Életszabálynak lehet tekinteni a túlélés négy szabályát, amit ugyancsak a gulágon alkottak meg. Placid atya egy ünneplés alkalmával így mondta el.
Első szabály. A szenvedés nem szabad dramatizálni, mert akkor mindig gyengébbek leszünk. A szenvedés elviselésére minden energiánkra szükségünk van. Gyakorlatilag ez úgy ment, nem engedtük, hogy valaki elkezdjen panaszkodni. Ha valaki elkezdett panaszkodni, beszélj a szakmádról. Második. Észre kell venni az élet apró örömeit, és meg kell örvendezni. Nem volt egyszerű, de ezt még kellett tanulnunk. Ezt játékosan csináltuk, akkor volt a Helsinki olimpia. És ott olimpiának is van, első forduló, második forduló. Amint 68-an összeálltunk, lessük az alap apró örömöket, este a káposztalevesén, a zapkása után, aki többet tud felsorolni, akkor a győztes, második nap a győzteseket bocsátottuk össze, a harmadik nap győztes az olimpiai bajnok volt, nem tudtunk semmit se csinálni vele, megkérdeztük, mi a nótája, elénekeltük a kedvenc nótáját. Egyszer volt egy olyan olimpiai bajnokunk, hogy 16-ot felsorolt este. Azt mondta, gyerekek, én nem értem rá máma szenvedni, örökké lesni kellett az apró örömöket. A harmadik szabály, hát mi politikai foglyok voltunk, és ugye a politikai foglyoknak van egy szakmai ártalmuk. Mindig ártatlannak képzelik magukat. Na de ott ez a mondat, hogy engem az ártatlan akarnak ezek a géppisztolyos gazemberek tönkretenni, ennek semmi értelme nem volt. De ők voltak a győztesek, elkiportak bennünket. De ha én nem értek ezzel egyet, akkor nekünk most ebben a helyzetben kell megmutatni, hogy különbek vagyunk. Ez mozgósítja az energiákat. Hát erre én tucatjával tudok példákat mondani. Negyedik szabály, egy picit vallásosabb, mert hát az Úristen nem lehet kidiskutálni az életből, az így szól. Akinek van hova kapaszkodnia, annak könnyebb a szenvedést elviselni. Mi a Jóistenbe kapaszkodunk, és ez nekünk óriási jelentőség is, míg azt is észrevesztük, hogy egy Jóisten is akarja, hogy mi túléljük a poklot. És erre én tudok tucatjával példákat mondani, úgyhogy ott igazán például nem voltam ott a fogolytáborban igazi hitetlen, mert mindenkinek el kellett ismernie, hogy az Úristennek olyan firkás ötletei vannak, hogy segítsen bennünket, csak észre kell venni.
Alkalmazhatjuk a saját életünkre ezeket a szabályokat. A 100. születésnapjára megjelent könyvben, a Placid 100-ban benne vannak ezek a szabályok, másolatban az ő saját kézírásával. A születésnapja december 23-án van Placid atyának, 2016. december 18-án vasárnap a reggeli misében, hiszen ő mindig ezt a misét mondta, köszöntöttük föl, és ő mondta a beszédet. Hallgassuk meg ezt is.
Drága jó testvérek, tavaly ilyenkor nem mertem ígérni, hogy találkozunk még. És íme itt vagyok. Pár nap múlva betöltöm a 100. élet évemet. Na, nem mondhatom, hogy az utolsó olyan könnyű volt. Hát a vérnyomásom a 70 és a 220 között ugrándozik. Hol itt fáj, hol ott fáj, de nem akarok panaszkodni. Nem fogok panaszkodni. De, drága jó testvérek, azt mindenképpen szeretném elmondani nagyon egyszerűen és nagyon alázatosan, hogy nem győzök hálát adni a jó Istennek azért, hogy minden nap megajándékoz egy jó fél óra olyan csodálatos idővel, amikor nem tudom, hogy itt vagyok egyáltalán a földön, vagy máshol, de megélhetem az utolsó vacsora megjelenésének a csodáját, amikor odahaza az íróasztalomnál misézhetek. Hát ugye, tudjátok, hogy amikor a szovjet gulág raktárakról hazajöttem, megbélyegzett voltam, templomban nem misézettem, püspöki engedélyem volt rá, hogy otthon misézek. Hát most, hogy a kerekesszékre szorulok, most élek ezzel az engedéllyel. Minden nap misézhetek reggel a szobámba. De testvéreim, Mindannyian tudjuk, hogy a mi legnagyobb, legeslegnagyobb kincsünk a Szentmise. Amire mi megemlékezünk az utolsó vacsoráról, amiben belefoglalta a mi megváltó Jézusunk a másnapi keresztáldozatát, és ezt nekünk megengedte, hogy megünnepeljük. Hát kereken kimondta, tegyétek ezt ti is az én emlékezetemre. Ezt az apostolainak mondta, az apostol utódok, a püspökök ezt a papszentelésnél, ezt a csodálatos hatalmat átadják a papoknak. Én is fölszentelt pap vagyok, tehát misézhetek. Megünnepelhetem az utolsó vacsora megjelenítését. Ott van. Tegyétek úgy, ahogy én mondtam. Ez az egyik csoda. Aztán van egy másik csoda. Ez az én testem. Azt az Úr Jézus arra a kenyérre mondta, de ha én kimondom arra a picike kis ostjára, akkor ott megjelenik, ami megváltó Jézusunk a maga csodálatos valóságában, szentségi valóságában, az a második csoda. De van még egy harmadik csoda is. Azt mondta az Úr Jézus, egyétek, és így adok ebből mindnyájan. Tehát tulajdonképpen csak engedelmeskedünk, amikor a szentáldozásba a szívünkbe fogadjuk. Hát a lehető legbensőségesebben érintkezünk a megváltó Jézussal. Ez a három csoda valósul meg minden nap a Szentmisében. Egyétek és igyátok. És ez a három csoda messze fölülmúlja a beteg gyógyításokat, a halott föltámasztásokat, a kenyérszaporításokat, a genezáretó hullámok, a lecsendesítését. Ez annál sokkal nagyobb, hiszen itt maga a megváltó Jézus érintkezik a legközvetlenebből velünk. Drága jó testvérek, elhiszitek, hogy ezek után érzem egész nap az erőt, amit ad az Úristen. Van még erő. Százesztendős korba, olyan élet után, ami az enyém volt, hát ismeritek ez, kacifántos élet volt, de itt vagyok 100 évesen, és a Jóisten olyan csodálatosan szeret. Minden áldott nap a szívembe jön a Szentmisém szentáldozásával. Na most azért engedjétek meg, hogy valamit mondjak. Ti is most mindannyian Szentmisére jöttetek. Próbáljátok, éparkodjatok így tekinteni a Szentmisére, hogy ott megvalósul a megváltó Jézus három legistenibb csodája. És ebben részesedett. A szentáldozásban mindannyian részesedhetők belőle. Ennél nagyobb kincsünk nincs. Ez tesz bennünket boldoggá, még akkor is, hogyha körülöttünk egy széjjel zavart, zűrzavaros, hitetlen világ boddakozik ki. Nem tudom más mondani, csak kevett nézik el a televízió híradóit, hát tele van robbantásokkal, tragédiákkal. Istenem, az egészek, ebben a világban kell élnünk. És ebben a világban erősítsd meg engem is, te titeket is mind a Szentmise csodája. Testvéreim, ez az utolsó kérésem talán.
Érjétek meg a Szentmise csodáját, körülbelül így. Ezt szerettem volna egy picit besegíteni. Búcsúzásképpen most csak azt mondom, nem tudom, találkozunk-e még a földbe, de Szikla Szilárd hittel garantálom, hogyha ti is így vesztek részt a vasárnapi szentmisén, ebből tudtok krisztusi életet élni a héten, és ha én is utolsó lélegzett vételemig tudok misézni, akkor Szikla Szilárd hittel garantálom, hogy igenis találkozunk az örökké valóságban. Ezzel búcsúzom, drága jó testvérek, a viszontlátása ott van, az örök boldogságban. Amen. Deo gratias. Alleluja.
Kedves Placid atya, otthon majd találkozunk. Járjunk közben értünk, ahogy az utolsó áldásában mondta, mindannyiunkért és elsősorban édes hazánkért. Mi pedig igyekszünk követni mindazt, amit tanultunk, mindazt, amire tanított minket. Imádkozunk, és várjuk a találkozást. Elhangzott műsorunkban Placid atyára emlékeztünk. Az összeállítást Egri Zsuzsa készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szent szeretet, szűz szeretet, ünneplő, derűs szeretet, kiben nincsen semmi bűn, de minden örömöt ismer, ismeri megcsókolni Istent bizalommal, mindig hűn. Hol ez megvan, mi hiányzik? S kiben nincs meg, legyen bárki egyenlő a senkivel. Szeretetben lesz a lélek arája az Istenségnek, s Krisztusával egybe kell. A szeretet fut lihegve, soha se lankadt futó kedve, egyre-egyre sebesebb. Mégis későn ér, úgy érzi, mert mindig késő elérni, ami után úgy eped. Szent Bernát az isteni szeretetről.
Hogy megtisztítsanak. Reményik Sándor, tündérfok. Az életednek van egy titkos csúcsa, mely rejtve őrzi boldogságod. Egy sziklafok, ahonnan te az élet töretlen teljességét látod, hol imádkoznál hosszan térden állva, mert onnan végtelen a panoráma. Az életednek van egy titkos csúcsa, körös körül őserdő, ősbozót, keresztül kasul vágtató csapások, a sok hamistól nem látni a jót. Isten előre ment, a csúcson vár be. Csak az a kérdés, oda találsz-e? Az életednek van egy titkos csúcsa, hová a mélyből kibukkan fejed, s a szépség minden gazdagsága fénye megáldja a két csodálkozó szemed, hol tiszta vagy, mint a kristálypatakok, s megnyitott szíved, mint egy ablakot. Az életednek van egy titkos csúcsa. Vezetnek hozzá szent véletlenek. Jaj, hogy leszállni kell, jaj, hogy nem adhatsz a pillanatnak örök életet, s botlasz újra sok rögös, buta úton. De mindegy. Egyszer fenn voltál a csúcson.
Parancs János, mégis, mintha csak átutazóban, időlegesen megszállva egy-két napra egy olcsó vidéki szállodában, úgy élek itt, mintha csak ide vetődtem volna, s valami csatlakozásra várnék, ami egyre késik, tényfergek a hajnali ködben, kiismerhetetlen torlaszok, csapdák és indulatok között, megújuló reménykedéssel, mégis az emberi mértékkel mérhető élet valahol itt lapulhat, karnyújtásnyira tőlem.
Mária Rádió.